Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit az Időkelei című műsorai adásában a budapesti stúdióból. A technikai szolgálatot Somorjai József kollégánk látja el, akinek ezúton is köszönjük a áldozatos szolgálatát. A mikrofonnál a műsorvezető Hók Gyula. Ez a mai adás, élő adás, tehát ismét mód van arra, hogy a kedves hallgatók bekapcsolódjanak, hozzászóljanak az adás témájához, véleményükkel, észrevételeikkel, és adott esetben kérdéseikkel, sőt, kételjeikkel is akár gazdagítsák a mai adást. Tehát amennyiben erre indítatást éreznek, tegyék meg bátran, melyet megtehetnek az alábbi telefonszámon 061-es 374 0904-es. Még egyszer, tehát 061 374 0904-es. Amikor az Időkelei című adásra készülünk, akkor mindig kell törni a fejünket, mert hogy hírből bizony sok van. Olyan hírből is sok van, amelyet részletesen mindenféle portál, újság, tévécsatorna nagy mellszélemsége adott esetben csámcsogva közöl. Csak hát nem biztos, hogy azok az igazán fontos hírek, amelyekről a legnagyobb terjedelemben írnak, vagy amiről a legtöbben beszélnek. Amikor tehát témát válogatunk, akkor mindig arra vagyunk figyelemmel, hogy amiként azt a II. Vatikáni zsinat tanította is, ugye az egyháznak kollektíve is hivatása, de hát minden egyes embernek, minden egyes hívőnek külön-külön is, hogy ugye értelmezze az idők jeleit, és profétai erővel alkalmazza. Amikor tehát témát választunk, akkor erre is figyelünk, hogy az igazán fontos dolgokról beszéljünk, nem feltétlenül azokról, amik a legnagyobb nyilvánosságot kapnak. Nagybőti szentidő elején vagyunk. Mint ahogy gondolom, sokan vannak, én is úgy voltam gyerekkoromban, hogy a gyónás meg a nagybőt az olyan ciki, meg olyan nehéz dolog volt. Mert hogy hát kínos oda menni a gyóntatószékbe, ja Istenem, mit fog szólni? Hát ugyanígy a nagybőjt is, ugye az ember első körben mit lát benne? Hát a szigort, ugye, hogy nem lehet akkor most már bulizni, nincs farsang, meg ugye a nagyobbaknak bőjt. És kialakult bennem is az a, most már nyugodtan mondhatom, tévképzet, hogy nagybőjt az az időszak, amelyik úgy nem élik nevetgéni, meg olyan komor képet kell vágni, és akkor az ember úgy nagy búbánatosan járkál, addig, amíg aztán eljön a húsvét, és akkor meg lehet enni a sonkát. Mint hogyha az van az egészben a lényeg. De hát aztán az ember csak felnő előbb-utóbb, és akkor megtanulja, hogy micsoda csodálatos adomány a Szent Jónás is, és milyen csodálatos adomány a nagybőti szent időszak is. A Szent Jónás azért, mert az nem egyéb, mint a lélek zuhanya. Akkor belépünk piszkosan, akkor a lélek lezuhanyzik, és kilép úgy, hogy ja Istenem, de jó ez most így megint. Ugyanígy a nagybőti szentidő is tulajdonképpen arra hív minket, hogy hát készítsünk egy nagy takarítást. Hogy tavasszal milyen jól esik kiszellőztetni a lakásokat, házakat, ugye nyilván a fűtési szezonat kényszerűen az ember ezt kevésbé tudja megcsinálni, hát mert takarékoskodik az energia, és milyen jó, amikor az a friss levegő beáramlik a házba vagy a lakásba. Ugye a nagybőjt egyáltalán nem arra való, hogy akkor szomorkodjunk, hanem kicsit egy ilyen szellőztetős időszak, hogy jöjjön be az a friss levegő a saját lelki életünkbe, egyénileg és közösségileg is. Vagy hát említettem a takarítást. Ugye lehet, hogy fáradtságos munkatakarítás, sőt, minél nagyobb annál inkább, de van két nagyon áldásos mellékhatása. Az egyik, az lehet, hogy az ember nehezen kezdi, de aztán, amikor úgy belejön, akkor egyre könnyebben megy, egyre inkább aztán van látszatja, és amikor az ember kész van, akkor mint a Szent Jónásnál is szétnézhet, hogy ja, de jó, de szép tisztaság, de szépre, ja Istenem, de jó most így leülni. És nem lett volna jó leülni, ha a takarítás nem történt volna meg. a nagybőjti szent idő, tehát ilyen takarításra hív bennünket, szellőztetésre invitál. És ahogy a régi magyar mondást tartja, ugye mindenki maga ház előtt söpörjön, tehát ha valamikor, most nyilván nem arra kell koncentrálni, hogy hogyan vesszük kétszeresen észre mások hibáit, mások gyarlóságait, hanem hogy mit kell rendbe tenni a magunk házatáján. Akik régóta követik az adásokat, azok talán tudják, hogy előszeretettel beszélek személyes élményekről, mert az a tapasztalatom, hogy ezekből az ember úgy sokkal többet tud tanulni, meríteni, mint még oly szép, okos, de olyan nagyon általános elvi gondolatokból. És amikor a magunkban nézés, illetőleg a saját házunk tájatáján történő rendbetételre gondolkodtam el, az első, ami eszembe jutott, az a saját esküvőm volt. No, hát ott nem kell takarítani, viszont eskető atyánk, Filó Kristóf budakeszi plébános atya nem mulasztotta el már jó előre felhívni a figyelmünket erre is, amikor a szentbeszédében többek között a következőt mondotta. 2004. június 19-én 16 órakor volt, tehát hogyha 2017-ben ilyen tűresen emlékszem, mert annak biztos oka van. Fölmutatta az atya a szép nagy bordó könyvet, és azt tessenek megnézni, kedves hívek. Ezt a könyvet úgy hívják, hogy házasság, kötés, szertartás könyve. De hát tudjuk jól, a magyar ember az nem házasságkötésre, hanem esküvőre megy. Az eskünek régi, szép, veretes szövege van, és most, amikor a fiatalok pár perc múlva el fogják mondani ezt az eskü szöveget, arra kérek minden jelenlévőt. Akár fiatal, akár öreg, hogy jól figyeljenek oda a szövegre, és gondolkozzanak el rajta. Aki még egyedülálló, szingli, az azért figyeljen, hogy tudja, hogy mire kell készülnie. Aki pedig már házasságban él, évek esetleg, évtizedek óta, az most úgy gondolja végig, hogy annak idején ezt a szöveget ugyanúgy elmondta ő is. És tessék kérem mondani, mi valósult meg belőle. Na nem bűnbakot kell ám keresni, mert az mindig a legkönnyebb. Hogy miért mondtam el ezt az előbbi történetet? Azért, mert ahogy járok jelek a világban, nem csak magánemberként, meg nem csak apaként, meg férként, hanem gyakorló ügyvédként is, azt veszem észre, hogy az emberi bajok, konfliktusok, fájdalmak, sérelmek túlnyomó többsége a családdal kapcsolatos téveszmék vagy félreértések miatt következik be, hogy ezen nem tudunk sokszor már egészségesen gondolkodni házasságról és családról. És aztán ez az egészségtelen gondolkodás tovább gyűrűzik természetesen a társadalmi életnek a többi rétegébe is. Éppen ezért mai első témákként szeretném megosztani a kedves hallgatókkal Bíró László püspök atyának a 2017 márciusi körlevelét, amelyet Hívom a családokat címmel tesz közzé, de szól nem csak a házaspároknak, jegyeseknek és szerelmeseknek, de szól a családokat szerető szerzetes és paptestvéreknek is, és mindenkit, aki a család és az élet mellett áll. Mondhatnám azt, hogy tulajdonképpen mindenkinek szól, aki nem szereti odahaza a koszt meg a rendetlenséget, hanem szeretne szépen, rendben és tisztaságban élni. A fiatalok a főiskolán találtak egymásra, és még mielőtt megkapták volna a tanári oklevelüket, egyházilag és polgárilag is összeházasodtak. Azt remélték, hogy mint házaspár egyazon helyiségben fognak állást és lakást kapni, és családot alapíthatnak. Tévedtek. A fiú a városban, a lány pedig a megye túlsó végében egy kis faluban kapott állást, így nem költözhettek össze. 3 évig éltek így távházasságban, aztán szépen, csendben, közös megegyezéssel elváltak. Röviden mind a ketten találtak maguknak partnert, akivel hosszabb, rövidebb ideig élettársként, vagy úgymond csak úgy együtt éltek, de érezték, hogy életük megoldatlan. Családra vágytak. Még nem voltak 10 éve a pályán, amikor váratlanul, mindketten a városban, ugyanabba az iskolába kaptak kinevezést. Kölcsönösen megörültek egymásnak. Közöttük nem volt harag, nem azért váltak el, mert valamelyikük csalódott a másikban. Nem is a házasságban, mint intézményben csalódtak. Csak kilátástalannak látták, hogy a távházasságból valódi, családalapításra alkalmas házasság lehet. Most váratlanul felcsillant a remény. Ha újra összeházasodnának, mint házaspár, boldogan élhetnének együtt. Talán még lakáshoz is jutnának, és végre családot alapíthatnának. De hogyan befolyásolják mindezt az elmúlt majd 10 év csetlései, botlásai? Vajon tényleg és tiszta szívből meg tudják egymásnak bocsájtani azt, hogy akármint, akárhogyan, de hát mégiscsak megszekték a holtomiglan, holtodiklan esküt? Lehet-e úgy újra kezdeni, mintha mi sem történt volna? Lehet-e Isten áldását kérni az egyszer már felrúgott fizre? Az emberi kapcsolatok változatosak és törékenyek. Sokféleképpen jöhetnek létre, és nagyon sokféle módon szakadhatnak meg. Annak is sokféle oka lehet, hogy két fiatal miért határoz úgy, hogy házasságot köt. A megkötött házasságot aztán 100 féle veszély fenyegeti. A család történetét barázdáló sokféle válság azonban hozzájárul a család élet drámai szépségéhez. A családoknak segítségre van szükségük ahhoz, hogy felfedezzék, a legyőzött válság a kapcsolatot nem gyengíti, hanem jobbítja, leülepíti, és az egységet érleli. Minden válság lehetőséget nyújt a házaspárnak arra, hogy megtanulják, hogyan lehet egységüket szorosabbra fűzni, és hogy mit is jelent házasságban élni. Semmiképpen nem szabad a hanyatlásba, a kényszerű romlásba, az elviselhető középszerűségbe belenyugodni. Épp ellenkezőleg. A házasságot akadályok legyőzését is magába foglaló feladatnak tekintve, minden válság erről elendíthet a jobb, a szebb, az örömtelibb felé. Jó, ha a válságba került házastársakat kísérjük, hogy a válságot és az ezzel járó kihívást el tudják fogadni. Hogy a válságot a család életükben megfelelő helyre tudják tenni. A tapasztalt és képzett házaspárok legyenek készségesek másokat kísérni ennek felfedezésében oly módon, hogy a válságok ne rémisszék meg őket, és ne késztessék elsietett döntések meghozatalára. Minden válságban rejlik egy jó hír, amelyet tudnunk kell a szívfülével meghallani. A sokféle válság között egyaránt vannak személyes, érzelmi és lelki válságok, de gyakoriak a gazdasági, munkahelyi, társadalmi nehézségekhez kötődő válságok is. Ezekhez társulnak azok a vállalatlan körülmények, amelyek megváltoztathatják a család életét. A megbocsájtás és a kiengesztelődés útján fontos, hogy mindkét fél szelíd alázattal tegye fel magának a kérdést. Vajon nem ő teremtette olyan körülményeket, melyek a másikat bizonyos tévedések elkövetésére indították? A válságba került házasságokat segíteni kell abban, hogy felfedezzék válságuk legmélyebb rejtett okát is, és így a gyökerénél ragadva meg a problémát, megújíthassák kapcsolatukat. Szerencsés helyzet az, ha a házaspár nyugodt időben, még házasságkötésük előtt elsajátítja a párbeszéd művészetét, mert így könnyebb felszámolniuk a nézeteltéréseken. A válságban és azon kívül is a párbeszéd, a dialógus nélkülözhetetlen eleme minden házasságnak. gyakori eset, az egyik fél úgy érzi, hogy nem kapja meg azt, amire vágyott, vagy nem valósul meg az, amiről álmodott. És ezt elegendőnek tartja ahhoz, hogy véget vessen a házasságnak. Néha egy ilyen döntésnek, miszerint mindennek vége, elég egy csalódás, egy megsértett büszkeség, egy távolmaradás olyan helyzetben, amikor szükség lett volna a másikra, egy megfogalmazhatatlan félelem. Vannak az elkerülhetetlen emberi törékenységnek olyan helyzetei, amelyeknek túl nagy érzelmi súlyt tulajdonítanak. Ilyen például annak érzése, hogy nem értettek meg teljesen, a féltékenység, a két fél között fölmerülő különbségek, egy más személy iránti vonzódás, új érdeklődések, melyek birtokba akarják venni a szívet. Mindez alássa a házasság tartóságát. Különösen fájdalmas, ha egy szentségi házasság látszik zátonyra futni. A házassági kötelék, amelyet a házastársak szabad emberi cselekedete hoz létre, visszavonhatatlan valóság. Olyan szövetség, amelyért Isten hűsége kezeskedik. Ezért a megkeresztelt felek között megkötött és bevégzett házasságot semmiféle emberi hatalom és semmiféle ok nem bontja fel, kivéve a halált. A válságba jutott szentségi házasságok esetében a kibékülés fáradtságos művészete, rászorulva a kegyelem támogatására, igényli a rokonok és barátok nagylelkű közreműködését, és olykor külső szakmai segítséget is. A tapasztalat azt mutatja, hogy megfelelő segítséggel és a Szentlélek kegyelmének kiengesztelődést hozó működésével a házaspárok a házassági válságok nagy hányadán kielégítő módon túljutnak. Fontos, hogy minden közösség tudatosítsa felelősségét a hozzátartozó házaspárokért, és támogassa a válságba jutottakat. Ugyanakkor szükséges, hogy a házasulandók megfelelő képzést kapjanak a házasság szentségének lényegéről, hogy az oltár elé lépve tudják és érezzék elépésük súlyát és az egymásért vállalt felelősséget. Sürgős feladat, hogy a lelkipásztori prédikáció, a katekézis és a keresztény oktatás beszéljen a házasság szentségének objektív jelentéséről. És a kezdő történet vége. A főiskola igazgató helyettese, aki annak idején az egyház és a polgári szertartáson és a fiatalok házassági tanúja volt, egy napon meglátogatta a fiatalokat, most már közös munkahelyükön, az iskolában. Örömmel üdvözölték egymást, és a beszélgetésből hamar kiderült, hogy az, hogy most egy városban, sőt, egy iskolában tanítanak, azért nem egészen véletlen. Nagyon elszomorított, mondta az igazgató, amikor megtudtam, hogy elváltatok. Sajnáltalak benneteket, mert tudtam, hogy az éppen rátok szakadt látszólagos sikertelenség késztetett erre a lépésre, de abban is biztos voltam, hogy a jó Isten titeket egymásnak teremtett. Bíztam bennetek, gondoltam, hogy visszataláltok a helyes útra. Hát, ami igaz, az igaz, vette át a szót a fiú. Nem éreztem jól magam a tápházasságban. Volt feleségem, és mégis egyedül voltam, és arra sem láttam esélyt, hogy valaha is összeköltözhetünk. Alkalmi kalandokkal vigasztalódtam, ezek meg arról győztek meg, hogy nekem igazán senki nem kell, csak ez a lány. De hát akitől meg elváltam. Közös megegyezéssel váltunk el, jegyezte meg a lány. Mert én hallva annak a hírét, hogy a férjem más lányokkal tart kapcsolatot, nem akartam az útjába állni. Szabaddá akartam tenni. Igazán sohasem mondtam le róla. Gratulálok, jelentette ki az igazgató helyettes. Most itt mind a ketten újra kimondtátok az igent. Egyházi házasságotok szerencsére még fennáll, hozzátok rendbe a polgárit is. Tudok egy jámbor össze egy asszonyról, aki nagy házában egyedül maradt, és keres egy rendes, megbízható párt, akikkel eltartási szerződést köthetne. Szerintem rátok gondolt, pedig még csak nem is ismer benneteket. Eddig a körlevél Bíró László püspökatya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának elnöke tollából, és legyen szabad pár személyes megjegyzést is fűzni hozzá. Az egyik kulcsszó az újrakezdés. Ugye szakavatott lelkipásztorok elmondják a fiataloknak, hogy az egy nagy csapda, hogyha azt hiszitek, hogy most értetek révbe. Most szálltatok föl a hajóra, most hajóztok ki a tengerre, és hajózni viszont minden nap kell. De látom, hogy bejövő hívás van. Mária Rádió, tessék!
Dicsétessék a Jézus Krisztus! Nekem egy nagyon nagy problémám van. Az én apám, illetve nagyapám hentes volt, és zsidó. Na és én nem azért, mert ő miatta, de én úgy érzem, hogy nekem nem szabad húst tenni. Hogy kit kérdezzek meg?
Hát a helyzet az, hogy ugye az egyháznak a bőti fegyelme az elég egyértelmű, mert havazó szerdán és nagypénteken van szigorú bőjt.
Én minden nap.
Ja, értem. És ez önkéntes döntése, vagy egyszerűen...
Önkéntes, mert az unokám úgy született, hogy majdnem nyomorék lett. És akkor én megfogadtam, hogy én nem eszek soha többet húst.
Hát most, ahogy tetszett is mondani, hogy megfogadta. Hát ugye, amikor az ember megfogad valamit, akkor sok esetben olyasmiről mond le, amiben különben nincsen semmi kivatnivaló, tehát például...
De az, hogy van-e kivatnivaló, vagy nincs?
De nincsen. Tehát olyasmiről lemondani, ami különben nem bűn, azban nincsen kivatnivaló, sőt, tehát lehet egy szépen
elején pontosan azt hallottam, hogy az Isten tiltotta a húsevést.
Hát az a helyzet, hogy az Istennek nagyon sok kedves gyermeke van a különféle egyházakban, sőt azokon kívül is, azoknak egy része esik húst, másik része meg nem esik. Tehát én azt hiszem, hogy ez nem ezen múlik. Hadd mondjam azt, sok évvel ezelőtt egy kedves ferences gyóntató atya hívta fel a figyelmet arra, hogy ha elgondolkodunk azon, hogy igazán aszkéta volt-e Jézus, akkor azt kell mondanunk, hogy nem. Mert igaz ugyan, hogy volt, amikor ugye böjtölt a pusztában, tudjuk, 40 napig.
Igen.
Na de az egy kiképzés volt neki. A Szentírás szó szerint úgy mondja, hogy ezután a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Tehát az úgymond a tanrend része volt. A Szentlélek indította a pusztába, hogy alkalmat adjon a sátánnak a megkísértésre, és a sátán kudarcot valljon, az Úr Jézus pedig megerősödjön a kísértések által. De most tovább mondom, hogy a ferences atya hozzáteszi, és utána meg szépen elment, és ugye előszeretettel járt lakomákra. Meg szerette ő is a bort. Tehát én azt gondolom, hogy csak a bűn az, amit kerülni kell. A többi az olyan, hogy nézze, ízlés kérdése.
Most, ha én megszegem ezt a törvényt, amit fogadtam az Istennek, akkor most én rossz vagyok?
Nem. Hát nézze, ez egy olyan dolog. Én például most nagybőjtre azt a fogadalmat tettem, hogy csak a kifejezetten az ilyen nagycsaládi születésnapos köszöntéseken fogok alkoholt fogyasztani, minden más napon
na,
nem.
Hát az alkohol a ugye, másik oldal.
Na, azért mondom, azt tehát az is egy olyan dolog, hogy én ezt így eldöntöttem, most ha nem ezt döntöttem, hanem azt mondom, hogy igyekszem több karitatív csetevékenység, vagy lemondok a kávéról mondjuk, vagy megfogadom,
ugyanaz.
Hogy minden nap fél órával korábban fölkelek, hogy el tudjam mondani a zsolozsmát. Tehát ez teljesen egyéni, hogy ki, hogy szánja oda magát. Egy biztos, tehát bűnnek semmiképpen nem bűn, az sem, hogyha tetszik húst fogyasztani, egyébként, most a kötelező böjtjenapoktól eltekintve.
Már nem is tudnék enni.
És természetesen az sem bűn, hogyha úgy. Egyébként így étkezés dolgában nagyon eltérőek vagyunk mindannyian. Tehát van, aki például kifejezetten sok tejet szeret inni, van, aki pedig, ha megiszik egy pohárral,
azonnal kicsapja a gyomrát. De életet ölnek meg én miattam.
Hát azért az a helyzet, hogy ugye az Úristen az ember hatalmába adta a világot, ugye, és táplálékul adta nem csak a növényeket, hanem az állatokat is, tehát azt gondolom, hogy ha bűn volna a húsfogyasztás, akkor ezt az egyház így tanítaná és tudatosítaná, meg akkor például egyházi ünnepeken nem szolgálnának föl húsételt.
Azt tudom.
Úgyhogy én szerintem tessék nyugodt lenni e felől.
Én nem fogok továbbiakba se húst tenni, mert én már félek a jó Istentől, hogy én ezt megfogadtam.
Hát a jó Istentől le tessék félni, és a másik az, hogy ugye nagyon kevés olyan fogadalom van az életben, ami örökre szól és felbonthatatlan. Ilyen ugye nyilván amikor valaki örök fogadalmas szerzetes lesz, pappá szentelik, vagy házasságot köt, azok ugye egyszer s mindenkorra szóló eskük, fogadalmak. De a többi az nem. Tehát, hogyha például én úgy érezném, hogy én mondjuk 20 évig ügyvédként szolgáltam a Jóistent, most mit tudom, én még közelebb szeretnék kerülni az emberekhez, és azt mondom, hogy nagy alázattal elmegyek egy strandra jegypénztárosnak, akkor én nem, ha én azt mondjuk szabályosan felszámolom az ügyvédi tevékenységemet, és megyek arra tovább, amerre az Úristen hív, akkor nincs ezzel semmi probléma, mert ugye tettem ugyan ügyvédi esküt, de azt nem egy örök életre tettem.
Igen.
Hát ameddig ebben a hivatásban vagyok, addig természetesen köt az esküm, tehát úgy nem lehet csinálni, hogy ügyvéd vagyok, de nem ügyvédként élek. Tehát de úgy viszont dönthetek, hogy mondjuk egy ügyvéd voltam, és most úgy érzem, hogy mást kell csinálnom. Tehát mint ahogy...
Nem tudok már húst tenni, nem tudok.
Tessék ebben megnyugodni akkor, hogy ez így alakult, és nincsen ezzel semmi probléma. Jó, tehát...
Mondom, a nagyapám pap volt, illetve hentes volt, és zsidó. És én ezt nem tudom elfelejteni. Csak azért kérdezem meg, hogy már annyi embert kérdeztem, és kinevetnek értem, és minden, de hát nem tudok mit csinálni. Lelkiismereti dolgot csinálok belőle. Mert egy élő lény, hát élő lény, mint én.
Én azt mondom, hogy tehát, lehet ezt egyszerűen azzal zárni, hogy ha így tetszik jónak látni, semmi akadály nincs annak, hogy így éljen. Tehát nincs ezzel semmi probléma. Akkor maradjon meg ebben a
maradjak a... meg, ugye?
Nyugodtan.
Tehát, nyugodtabb leszek, mintha ennék.
Hát és főleg, ha nem hiányzik.
Tehát, nem hiányzik.
Ez az ember szabad döntése. Tehát az Úristen üdvözíti a húsevőket is, meg a vegetáriánusokat is. Úgyhogy akkor nyugodtan tessék csak kitartani abban, amit eddig követett. Abból nem lett baj.
Köszönöm szépen, még soha senki így meg nem nyugtatott. Én továbbra is betartom, amit szolgáltam, és szeretnék a jó Istennek tetszeni vele. Köszönöm szépen.
Csoklom a kezeid, dicsértessék a Jézus Krisztust. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádióban az Időkirály című adást hallják, és a hátrévő időben van még egy olyan témánk, ami azért akartam mindenképpen idehozni, mert egyrészt ez valóban olyan közeleti kérdés, ami lefoglalta a polgári médiumokat is egy jelentős ideig, az olimpiával kapcsolatos pro és kontra érvek, szavazás, aztán végül a lemondása, és ami miatt pedig kifejezetten a Mária rádióba tartozik, az az, hogy egy szokták mondani, hogy az Úristen nagyon ért ahhoz, hogy a rosszból is tudjon jót kihozni. Így adott esetben az emberi gyöngeségből, de még a bűnből is. Ugye nem a bűn lesz maga jó, de hogy a, most ha kicsit előre tekintünk, ugye majd amikor a nagybőti szentidő végén, a Szent Háromnapban a nagyszombat esti szertartáson, hogy felhangzik az Exultet, az örömének, akkor abban van egy olyan rész, ahol ugye úgy énekli a diakónus, hogy, hogy ó, szerencsés vétek, hogy így megváltott, kívánt és érdemelt. Tehát a vétek attól szerencsés, hogy megadta a megváltót. Hát egy kicsit így jártunk most az olimpiával is, mert az önmagában kétségtelen negatív hír pozitív kanyarokat is vett, pozitív hullámokat is vetett, most éppen konkrétan Bőte Csaba atya tollából. Aki az olimpiával kapcsolatos kormánydöntést a következőképpen kommentálta. Annak ellenére, hogy az általam is negatívumnak tartott kis hitűség félelem győzött, mégis örvendek, hogy a felelős döntéshozóknak volt bátorsága föladni egy időre az olimpia álmát. Az ország politikusainak bölcsességét dicsérem, mert bármennyire is fájdalmas ez a döntés, és ezt mindenkinek tudnia kell, az olimpiánál nagyobb érték mellett döntöttek az államférfiak, a nemzet egysége és integritása mellett. Minden bölcs emberrel együtt vallom, hogy az ország nagyjainak ma nem a stadionokban kell diadalmasan a zászlót magasba emelni, hanem a családjainkban, falvainkban, városainkban kell a pozitív gondolkodást, életigenlő, jókedvű, vidám, szolidáris szemléletet győzelemre vinni. Nekünk nem legyőznünk kell egymást, hanem meggyőznünk mindenkit arról, hogy összefogással, szorgalmas tanulással, becsületes munkával a dobogó legmagasabb fokára állhatunk. És ha ez így lesz, akkor ma nem egy szép álom hullott a porba, hanem egy még szebb álom született. Sokan mondják, harsogják, hogy nem érdemes tanulni, diplomát szerezni, nem érdemes családot alapítani, gyereket vállalni, nem érdemes vállalkozásba kezdeni, sportolni, olimpiát szervezni. Nem szeretnék velük vitába szállni, én csak korok elhatározással és kitartással azt mondom, hogy jó dolog élni, jó dolog jónak lenni, a feladatainkat diadalra vinni. Ahogyan jó a forró nyárban a hegyi tó kristálytiszta vizében megfürödni, vagy az árnyékban barátokkal egy hideg sör mellé leülni, ugyanúgy jó nyitott szemmel álmodni, bátor terveket szőni, akár csupasz testtel nekifeszülni a haladásunkat visszafogó falaknak, puszta kézzel is legyőzni a szárnyalásunkat, porbarántó korlátokat. Sokkal jobb élni, küzdeni, új világokat meghódítani, mint a kispadon ülni, és blazír cinizmussal másokat kommentálni. Egy életünk van. Az olimpiát meghirdető ősi görögökkel vallom az egyetlen emberhez méltó célt. Múlt felül önmagad. Mint keresztény ember, Istenre figyelve tudom, hogy a teremtés hajnalán még a bűnbeesés előtt Istenünk egyetlen parancsot adott. Szaporodjatok, sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Épp ezért vallom, hogy az olimpiánál nagyobb cél ma meggyőzni fiataljainkat, hogy merjenek élni, álmodni, küzdeni és győzni. Egy kedves lánynak botladozó rímekkel verset írni, akár a más kertjéből is virágot vinni, pironkodva, dadogva szerelmet vallani, jó, csodálatos. Családot alapítani, kacagó aranyos gyermekeknek életet adni, kitartó türelemmel őket felnevelni, mindenre, ami számunkra fontos, szépen, nyugodtan megtanítani, gyönyörű, emberhez méltó feladat. Gyermekeinkkel megértetni, hogy fürkészni a világ titkait lépésről lépésre, bebarangulva felfedezni annak minden zugát, szegletét, egy szóval tanulni és általa lassan bölcs emberré válni. Jó dolog. Értessük meg kortársainkkal, hogyan a vadász számára a zsákmány nem csak élelem, hanem trófea is, a bölcs kitartó munka nem csak megélhetés, hanem boldogságot jelentő élet, ajándék, áldás is. Igen, az emberiség kínzó kérdéseire a válasz a te vállalkozásod legyen. ízel teremtődben, aki jó pedagógus, és erődet meghaladó feladatot nem bíz rád. Van megoldás. Jó testvéreként együtt haladva, kacagva, imádkozva, dolgozva, lassan felnövünk oda, hogy Kárpát-medence nagy családunk otthona lesz, és akkor majd mindannyiunk örömére az olimpiai játékokat is megrendezhetjük. Mert az olimpia egy ünnep, a világot és önmagát meghódító, szeretetben kiteljesedő ember diadalmas ünnepe. Eddig Böjte Csaba atya írása az olimpia lemondásával kapcsolatban. Hát igazándiból a tanulság több rétű. Egyrészt, hogy igenis merjük meglátni a rossz dolgok mögött is a jót. Az adás elejére visszakanyarodunk egy picit, és visszatekintünk, hogy ugye, ahogy a szentgyónásban se, ne a szörnyűködést látok, hogy ó, te jó ég, hát már megint oda kell mennem, ó, mi lesz? Hát mit fog mondani az a pap? No, egyszer egy lelki gyakorlaton ezt föltettük, ezt a kérdést, hogy hát mit gondol a pap? És akkor erre a lelki gyakorlatot vezető atya elmosolyodott, azt mondja, hát a pap az vagy nem gondol semmit, vagy azt mondja, hogy éj, te jó ég, ez az ember sokkal szentebb, mint én. A másik tanúság ebből az írásból is az, hogy ne csőgesszen minket az, hogy mennyire gyöngék vagyunk, hogy mennyire keveset tehetünk. Mert hogyha erre figyelünk, akkor idő kérdése, és még a maradék tennivágyásunk is elmegy. Hiszen könnyű látni az, hogy még nincsen. Nincs sok pénzünk, nincs nagy, magas hivatalunk, nem vagyunk befolyásos emberek. De hogyha ezt pozitív oldalról nézzük, érdekes módon a szocializmus évtizedei alatt a baráti Csehszlovákiában élt egy idős pap, akit kifejezetten erősen üldözött az államaparátus. És amikor egy illegális egyházi összejövetelen a egyház helyzetéről beszélgettek, azt mondta, hogy figyeljetek ide, nincs sem pénzünk, sem hatalmunk. Tehát szabadok vagyunk. De újfent bejövő hívás van. Mária Rádió, tessék!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Bocsánat az avás, én hasonló, de egy rövid kérdést szeretnék mondani. Hát nem vagyok egy latin jellem, mert pont ma szóval nem találtam a három nagyon fontos igazolványomat, és a készségben voltam esve, és mondtam az Úr Jézusnak, itt van a kép előttem az asztalon, hogy ha megtalálom, mert ilyen mozgáskorlátozott vagyok, nem tudok a rorát nagyon menni, hogy akkor nem iszom kávét többet. És felajánlottam neki, és már most hallottam ezt a húsevő nénit, vagy nem evő, vagy nem tudom ilyen, és most olyan szóval szeretem a kávét, de szégyellném magam az Úr Jézus előtt, hogy ilyen gyenge jellemű vagyok, hogy innék egy kávét, mert megígértem neki, 73 éves vagyok, és kicsit alacsony szokott lenni. Nem iszok egyet egy nap, de arról is lemondtam volna, hogy ő érette, de és megtaláltam az igazolványokat. És úgy örventem neki, és hálálkodtam, itt van a képe az asztalon.
Tessék valamiképpen hálát adni. Az egyik legjobb háladási mód, ha egesztelő közben a imád tetszik mondani másokért. Mert aki magáért nem tud imádkozni, annak különösen is nagy szüksége van arra, hogy mi, akik tudjuk ennek a hatását, tudjuk ennek a jelentőségét, hogy mi imádkozunk őértük is. Ez legyen a talán akkor egy háladás. És el kell, hogy köszönjek, mert van még egy hívás, a műsoridő meg lassan lejár. Köszönöm, hogy tetszett telefonálni.
Elhunytér is lehet imádkozni?
Természetesen lehet. Ugye hát szentmisét is lehet értük bemutatni, hogy ne lehetne imádkozni.
Köszönöm, dicsértessék a Jézus.
Mindörökké, amen. Mária Rádió, tessék. Mária Rádió, tessék.
Halló.
Tessék, Mária Rádió.
Jó napot kívánok, az olimpiával kapcsolatban szeretnék hozzászólni.
Tessék, parancsolj.
A Csókai András vagyok, és borzasztóan bánt különben engem személy szerint ez az olimpia. Kicsit olyan az ország arca jelen pillanatban, mint az abortusz után a nőgyógyász, meg a pár, vagy illetve a családnak az arca, egy ilyen óriási üresség van. Szóval pontosan egy hitbéli kreativitással nyugodtan lehet egy ezerszer olcsóbb olimpiát rendezni, mint akár mondjuk a pekingi volt. Hát pontosan erről van szó, hogy megadja a Jóisten azokat a kreatív ötleteket, amire a magyarok annyira büszkék lehetnek, hogyha mondjuk, ha mindenki így feladta volna, mondjuk akkor nem lett volna Szent Györgyi Albert, meg nem lett volna csomó Nobel-díjasunk. Tehát egyben egy nagy alkalom ez nagybőjtben a bűnbánatra, hogy micsoda nagy lehetőséget szalasztottunk el. Magyarország visszahozhatja majd a jövőben az olimpiai eszme igazi értelmét, ahol a játék a fontos, nem az eszetlen versengés, és valóban ez lehetett volna egy cél. Most elment, de nem szabad elkeseredni, csak bűnbánatot kell tartani, és erre jó a nagybőjt, hogy a jövőben majd sikeresebb legyen egy ilyen megmérettetés.
A hozzászólását köszönöm, én azért azzal zárnám, most nem tudom részletesen kifejteni a gondolatot, mert egyetlen percünk van. Én azzal zárnám, hogy a végkicsengésében azért egyetértek a Bőte Csavatyával abban, hogy nagy hordzsidog egy olimpia, de azért nem élethalál kérdése. Az, hogy a családjainkkal mi történik, hogy gondolkodunk házasságról, gyermeknevelésről, munkáról, az, ha itt tudunk kovász és só lenni, a sok megbolondított, tévfergő, tudatlan, szerencsétlenkedő embertársunk között, akkor az, hogy mi a keresztény küldetésünk szempontjából, akkor így mondom, hogy még fontosabb, mint hogy most lesz az olimpia vagy sem.
Így van, de lehetett volna egy keresztény olimpiát rendezni, de hát most ez nem sikerült.
De lesz helyette eukarisztikus kongresszus. Na majd ott lehet akkor.
Az jó.
Köszönöm szépen. Ennyi fért mai adásunkba, nincs más hátra, mint hogy műsorunk állandó mottojával, Mindszenti Bíborus örökbecsű szavaival. Búcsúzom megképpen. Egy nemzet felemelkedése mindig a mai napon kezdődik. A fásultakban is van parázs a hamu alatt, csak a tűzre várnak. Isten így teremtett bennünket, embereket. A jó és szép meg igaz utáni vágyat nem lehet kioltani az ember szívében, lelkében. Ez erősebb tény, mint a reménytelenség és a csüggedés. Ez utóbbiak futólagosak, a remény és a bizalom elsődleges polgárai az emberi szívnek. Ezzel az oltatatlan reménnyel és bizalommal búcsúzik a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Yeah. az idők jelei. Közéleti aktualitások keresztény szemmel. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
Kedves hallgatók! Mai műsorunk tanúságtevője Eperjes Károly színművészt.